Voltál már úgy, hogy a családodban, a munkahelyeden, vagy abban a környezetben, ahol megfordultál, értéktelennek érezted magadat? Volt már olyan, hogy a munkahelyeden úgy érezted, hogy nem becsülnek meg, és csak nyomnak le egyre, és értéktelennek érzed magad? Voltál már úgy, amikor nevelted a gyerekeidet, mert mondjuk anyuka vagy, aki otthon vagy a gyerekeiddel, és úgy érezted, hogy semmi sem jön össze, hogy semmi sem sikerül, és bármit teszel, azt nem értékelik, és ezért azt érezted, hogy nyomnak le egyre és egyre mélyebbre, és értéktelennek érezted magadat? Voltál már úgy, hogy itt a gyülekezetben, valamilyen szolgálatban úgy érezted, hogy hát más jobb nálam, és hát időnként ezt még úgy érzékelteti is. Szomorú, hogy van ilyen, de van ilyen. Voltál már így, hogy emiatt értéktelennek érezted magadat? Ha bármelyik kérdésre ezek közül a válaszod igen volt, akkor a lehető legjobb helyen vagy a mai délelőtt. Ha bármikor az életben érezted már magadat értéktelennek, akkor a lehető legjobb helyen vagy a mai délelőtt. Mert a Trinity a találkozások helye, ahol a te szükséged találkozik Isten megoldásaival. A mai üzenet pedig Istennek az értéktelenségre adott megoldásáról fog szólni. A kisebbségi komplexusra adott megoldásáról fog szólni. És az a vágyam, hogy Isten igéjének a befogadása és az ő igazságának a komolyan vétele erősítsen meg téged és engem arra az identitásra, arra az én képre és arra a küldetésre, amit Isten ránk akar bízni ebben a világban. Mert hogyha az utóbbi időben nem hallottad volna, akkor szeretném elmondani neked, hogy értékes vagy. Isten szemében értékes vagy. Ezért nincsen szükség versengésre. Hát erről fog szólni ez a ma délelőtti Isten tisztelet és üzenet. Így olvassuk Isten igéjét Lukács evangéliuma 22. fejezetéből, a 24-től a 30. versig. Versengés is támadt közöttük, hogy melyikük a legnagyobb. Ő így felelt nekik. A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki az asztalnál ül, vagy az, aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül. Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben, és én örökségül adom nektek az országot, ahogyan az én atyám is nekem adta azt, hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál, az én országomban, és trónszékekbe ülve ítéljétek Izrael 12 törzsét. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, hálásak vagyunk neked a te kijelentett szavadért, és az a vágyunk, hogy eljusson ez a szó a lelkünk mélyéig, és ott élet fakadjon belőle. Urunk, a pusztasság helyén, ami ennek sokszor érezzük a lelkünket, a sivárság helyén, a sértődések, a megbántódások, az értéktelenség érzésének a helyén, a te igéd nyomán fakadjon bennünk élet, Jézus hatalmas nevében. Amen. Azt olvastuk, hogy versengés is támadt közöttük. Tudniillik a tanítványok között. És olyan jó lenne azt mondani, hogy ja, hát ez az ige ránk nem vonatkozik. A gyülekezetünk olyan jól működik, hogy a versengésnek bennünket még a szele sem érint meg. Hogy ez a téma bennünket nem érint, mert közöttünk nincsen versengés, hogy ez a téma igazából nem ránk vonatkozik. Még mielőtt felállnál, és azt mondanád most ott a képernyők előtt, hogy ja, hát ez tényleg így van, úgyhogy akkor most keresek magamnak valami jobb dolgot, ülj le, és figyelj nagyon-nagyon feszülten. Figyelj nagyon feszülten Isten beszédére, mert ez az üzenet neked szól. Ez az üzenet neked és nekem és az egész gyülekezetünknek szól. A következő kérdésekben rólad és rólam lesz szó. És legfőképpen rólunk lesz szó. Arról szeretnék beszélni, hogy te felelős vagy értem, hogy én felelős vagyok érted, és mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy milyen kultúrát alakítunk ki itt a gyülekezetben. Jézus két típusú kultúráról beszél. A versengés kultúrájáról és a szolgálat kultúrájáról. Az a kérdés, hogy itt mi a Trinity-ben Isten képviselőjeként, te meg én Krisztus gyermekeiként milyen kultúrát alakítunk ki itt a gyülekezetben. A versengés kultúráját vagy a szolgálat kultúráját. A versengés kultúrája lenyomja az embereket, eltapossa őket, a szolgálat kultúrája felemeli az embereket. A versengés lenyom, a szolgálat felemel. Ezért tehát mindaz, amiről itt az ige beszél, nagyon is rólad és rólam szól, és rólunk szól. Milyen gyülekezetet építünk, ahol a versengés kultúrája, vagy ahol a szolgálat kultúrája fog meggyökerezni és meghonosodni. Versengés támadt közöttük. Kik között? Kikről van szó? A tanítványokról, a 12-ről. Mindaz, amiről olvastunk, egy elképesztően és extra módon intim és egyúttal emelkedett pillanatban történik. Az utolsó vacsorán. Az utolsó vacsorán egy meglehetősen intim és magasztos emelkedett pillanatban hangzik el mindez, mégpedig az, hogy versengés támad közöttük. De kik között? Olyanok között támad versengés, akiről azt mondja a Biblia, hogy a 12 apostolnak a neve az újjáteremtett világ fővárosának, az új Jeruzsálem alapköveinek az alapjaira lesz írva. Ezeknek az embereknek a neve, akik között itt most versengés támad, ezek olyan formátumú emberek, akiknek a nevei az újjáteremtett világ alapköveire lesz írva. Milyen emberek között támad itt versengés? Olyanok között, akikről ebben az igében azt olvastuk, hogy trónokat kapnak majd Istentől, hogy abból ítéljék Izrael 12 törzsét. Olyan emberek kezdenek itt versengeni, akik közül hárman ott voltak Jézussal a megdicsőülés hegyén, és bepillantást nyerhettek a megdicsőült mennyei királyságba és Jézus királyi méltóságába. Úgyhogy ha ilyen embereket nem csak hogy megérintett a versengés szele, hanem csúfosan, rútul bele is estek a versengésbe, na hát akkor ne állj föl most a kanapéról vagy a fotelből, hanem figyelj nagyon, mert hogyha ők beleestek, akkor nekünk annál inkább figyelnünk kell magunkra a versengésnek a kérdésében és kísértésében. Két történetet szeretnék olvasni, amely rávilágít arra, hogy a tanítványoktól egyáltalán nem állt távol a versengésnek a kultúrája. Márk evangéliuma 8. fejezetében, a 31-32. Versben ezt olvastuk. És tanítani kezdte őket, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről. Péter ekkor félrevonva őt feddeni kezdte. Jó, tehát Jézus a haláláról és a feltámadásáról kezd el beszélni első alkalommal. Micsoda mélységű kijelentés ez. És Péter pedig félrevonja őt, és feddeni kezdi, hogy ez nem történhet meg veled. Jó, egyelőre maradjunk ennyiben, nézzük a következőt, és aztán levonjuk a tanulságokat. Márk evangéliuma 10. fejezetében, a 32.-37. verstől ezt olvastuk. Ekkor újra maga mellé vette a 12-t, és beszélni kezdett nekik arról, ami vele történni fog. Ismét. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, halálra ítélik őt, és átadják a pogányoknak, kigúnyolják és leköpik, megkorbácsolják és megölik, de a harmadik napon feltámad. Részletekbe menően elmondja Jézus, hogy mi fog vele történni. A leköpés részleteiig menően. És hogy reagálnak erre a tanítványok? Hozzá lépett Jakab és János, Zebedeus két fia, és így szóltak hozzá. Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, másikunk a bal kezed felől üljön majd a te dicsőségedben. Három tanítvány a 12 közül. Három tanítvány, akik Jézus közvetlen barátai voltak. Péter, János és Jakab. Három tanítvány, Jézus közvetlen barátai, a legbensőbb, legszűkebb tanítványi baráti kör, három képviselője. És azt látjuk, hogy amikor Jézus a legaktuálisabb és legfajsúlyosabb kijelentéseket akarná adni önmagáról nekik, akkor éppen ez a három ember valami félelmetesen torz, hatalmi hozzáállásról tesz bizonyságot, és ez elképesztően súlyos következményekkel jár a tanítványi közösségre nézve. Éppen akkor, amikor Jézus a következő és legaktuálisabb, legmélyebb kijelentéseket akarná adni önmagáról, ez a három ember, akik elvileg a legmagasabb pozíciókban lennének, éppen a hatalomhoz való hozzáállásuk miatt megakadályozza a többieket abban, hogy átvegyék Jézustól ezeket a legmélyebb kijelentéseket. Hát ezért van rólam és rólad szó ezekben az igékben. Egy közösség vagyunk. Egy gyülekezet. És hogyha Péter, János és Jakab esetében az ő hatalomról alkotott elképzelésük, az eltorzult gondolkodásmódjuk, a pozíciókat illetően megakadályozta a tanítványi közösséget abban, hogy Jézusra tudjanak figyelni, akkor ugyanez megtörténhet velünk is, ugyanígy Isten népében, ugyanígy a mai tanítványi közösségben. Hát létezik annál nagyobb volumenű és mélyebb kijelentés, mint hogy Jézus elkezd beszélni nekik a haláláról és a feltámadásáról. Létezik ennél mélyebb kijelentés? Hát a zsidókhoz írt levél egyenesen azt írja, hogy ez olyan mélységű kijelentés, amiben angyalok vágyakoznak betekinteni. És Jézus kész volt, és azért jött, hogy átadja ennek a maroknyi kis embernek, akiket ő választott ki, hogy átadja ezeket a legmélyebb kijelentéseket. De Péter, János és Jakab hozzáállása és eltorzult hatalmi felfogása nem engedte az egész csapatot, köztük ő magukat sem, hogy arra figyeljenek, amit Jézus mond, ne pedig arra, hogy ők maguk mit akarnak elérni, hatalmat, pozíciót illetően. Mert Péter azt mondja, hogy nekem van hatalmam, jogom, pozicionális felhatalmazásom, hogy helyre rakjam a mestert. János és Jakab azt mondják, hogy mi annyira jók vagyunk itt a tanítványi körben, hogy minden további nélkül a másik 10 füle hallatára azt kérhetjük Jézustól, hogy a legmagasabb pozíciókban mi hadd üljünk. A szívünk az Édenkert óta vonzódik a hatalomhoz. Mert a sátán hatalommániás. A sátán a hatalom és a pozíció megszállottja. Ezért mindazok, akiket tévútra vezet, hatalommániások és pozícióharcosok lesznek. Na hát ezért van szükség arra, hogy Jézus ott az utolsó vacsorán még egyszer utoljára meghirdesse, hogy gyerekek, két dolog közül választhattok. Vagy viszitek tovább a versengés kultúráját, vagy elkezditek meghonosítani a szolgálat kultúráját. Mert az Isten királyságának az alapmodellje az a szolgálat. Majd mindjárt megyünk tovább. Ezért tehát az első és legfontosabb igazság, amit a versengéssel kapcsolatban ma mondani szeretnék nektek, az így hangzik. A versengés elnyomja Jézus hangját. A versengés elnyomja Jézus hangját. Amikor Péter nekiáll kérdőre vonni a saját mesterét, amikor János és Jakab pozícióharcot kezdenek vívni a legjobb mennyei helyekért, akkor ezekben az esetekben a versengés elnyomja Jézus hangját. Amikor Jézus a legfajsúlyosabb kijelentéseket akarná adni önmagáról, a tanítványok füle zárva van, mert a saját méricskélésükkel vannak elfoglalva. Mert egymás méricskélésével vannak elfoglalva, ahelyett, hogy a mesterre figyelnének. Az egység ellenben hallhatóvá teszi Jézus hangját. A versengés elnyomja Jézus hangját a tanítványi közösségben, mint valami zaj, ami egyre erősödik, és a végén nem hallott tőle a mester kijelentéseit. Az egység ellenben, szeretetben hallhatóvá teszi Jézus hangját. Ezért egy gyülekezet számára nincsen más lehetőség. Nincs más lehetőség. Egy gyülekezet számára az egység megkerülhetetlen. Ezt szeretném még egyszer kihangosítani és aláhúzni. Egy gyülekezet számára az egység megkerülhetetlen. Mert az egység teszi hallhatóvá Jézus hangját, és egy gyülekezet attól gyülekezet, hogy hallja Jézus hangját, és megteszi, amit az Úr mond. Ez a gyülekezet küldetése, figyelni Jézus hangjára, és megtenni azt, amit mond. Ezért tehát egy gyülekezet számára nem létezik olyan opció, hogy a szolgálat kultúráját, egymás felemelésének a kultúráját lecserélje egymás elnyomásának, lenyomásának a kultúrájára. Ez a lehetőség számunkra nem nyitott. Nézzük tovább. Azt olvastuk, hogy kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki az, aki elárulja Jézust. A 21. 24. versben ezt olvastuk. De íme, mondja Jézus, annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon. Mert az ember fia elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt. Azok pedig kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni. Versengés is támadt közöttük, hogy melyikük a legnagyobb. Honnan fakad ezek között az emberek között a versengés? Miért is kezdenek el versengeni egymással? Azért, mert a versengés a bizonytalan én képből fakad. Egy rendkívül feszült helyzetben találják magukat a tanítványok. Az utolsó vacsora ünnepélyes percei kellene, hogy legyenek, de az utolsó vacsorát valószínűleg nem az ünnepélyesség jellemezte, sokkal inkább a feszültség, a bizonytalanság és az értetlenség. Jézus Jeruzsálemben van, közeledik a Páska ünnepe. A tanítványok már többször tapasztalhatták, hogy Jézus ellenségei, ellenfelei újra és újra olyan provokációval állnak hozzá Jézushoz, aminek a vége, hogyha még egy kicsit feszítik a húrt, akkor az lesz, hogy Jézust kivégzik. Érzik, hogy a helyzet egyre feszültebb, Jézus kezd beszélni a saját haláláról, sőt, olyan fajta kijelentésekbe bocsátkozik ismét a tanítványok szemszögéből, amik megint érthetetlenek és felfoghatatlanok számukra első körben. Mit jelent az, hogy ez az én testem, ami ti érettetek megtöretik? Mit jelent az, hogy ez az én vérem, amely ti értetek ontatik ki a bűnök bocsánatára? Persze számunkra ma már az úgynevezett szereztetési igének a versei jól ismert érthető versek. De képzeljétek el a tanítványokat, micsoda feszültség lehetett bennük ebben a helyzetben. Halál, kínzás, itt vagyunk, mindjárt letartóztatják a mestert. Olyan dolgokról beszél, amiket nem teljesen értünk. És akkor ennek a csúcsán egyszer csak Jézus árulásról kezd el beszélni. Rendkívül feszült és annál bizonytalanabb helyzetben voltak ott az utolsó vacsorán a tanítványok. Azt olvastuk, hogy kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki el fogja őt árulni. Na hát a helyzetből fakadóan, meg egy kicsit a héber mentalitást és hozzáállást ismerve, a héber gondolkodás, hozzáállás az leginkább az olaszos temperamentumhoz volt hasonlítható. Ha a zsoltárokat, a példabeszédeket, vagy akár Jézus példázatait nézitek, a héber gondolkodás nagyon szerette a túlzásokat. Gyönyörködött a túlzásokban. Ha olyan túlzásról volt szó, akkor viccesnek tartotta, ha olyan túlzásról, akkor megdöbbentőnek. Szerették a túlzásokat, és ezzel kifejezni valamit. Na most egy ilyen kultúrában, és egy ilyen attitűddel, amikor azt olvassuk, hogy kérdezgetni kezdték egymástól, hogy vajon ki az, aki közülük meg fogja ezt tenni, tudnélik az árulást, hát akkor biztosak lehetünk benne, hogy ezt a kérdezgetést, ezt nem illedelmesen, nem tisztelettudóan tették. Tehát ez nem így nézett ki, hogy Péter, szerinted te vagy az, aki el fogja árulni Jézust? Csak úgy kérdezem, mondd már meg. Én nem. János, te tervezted, hogy elárul a mester? Én nem. Hát akkor menjünk tovább. Nem illedelmesen, nem tisztelettudóan kezdték kérdezgetni egymástól, hanem veszekedve és nagy hangon. Hát nem lennék meglepődve, hogyha az illedelmes és tisztelettudó kérdezgetés helyett ez egy gigantikus és nagyon komoly veszekedés lett volna. Hát gondoljátok el, árulásról van szó. Hát milyen gondolatok hangozhattak ott el az asztal közösségben? Közvetlen közelről. Hát Péter, téged még Sátánnak is nevezett az Úr, te vagy az? Hát János, Jakab, Hát ti már múltkor is pozícióharcot vívtatok, már múltkor is lenyomtatok bennünket. Ti vagytok azok, most már Jézus pozíciója kell? Azért akarjátok elárulni? Hát Júdás, tudjuk ám, hogy belenyúlsz a pénztárba és sikkasztasz. Az a mi pénzünk, kis Júdás. Milyen pozíció kell? Miért akarod elárulni az Urat? Tamás, te amúgy is mindig olyan szkeptikus vagy. Te leszel az? És ebben a helyzetben azt olvassuk, hogy ekkor már a sátán belement Júdásba. Tehát Júdás sem csöndben ülte végig ezeket az eseményeket, semmiképpen, hanem az ördög minden ravasságával felelt, innen is, onnan is, amonnan is. Nem kellett őt sem félteni ebben a helyzetben. Sőt, tudjátok, hogy néznek ki azok a lépések, amik végül a versengéshez vezetnek? Döbbenetes. És közben képzeljétek magatok elé a Trinitit, képzeld magad elé a saját szolgálati területedet, és gondold végig, hogy számodra mit jelent most mindez. Tehát a folyamat lépései úgy néznek ki az igében. 1. A sátán belement Júdásba. 2. A sátán Júdásban asztalhoz telepedett a 12-vel. Hát a 11-el meg Jézussal. Azt mondja Jézus, hogy a keze egyszerre van vele, egyszerre van az enyémmel az asztalon. Egyszerre nyúlunk a tálba. És amikor a tanítványi közösségben az ördög megjelenik, amikor egy tanítványi közösségben, a gyülekezetben az ördög megjelenik és beteszi a lábát, és ugyanarra az asztalra teszi a kezét, amire mi is, meg Jézus, akkor a folyamat betetőződése és harmadik eleme, hogy versengés is támad közöttük. Na ezt a folyamatot kell az elején megakasztani. És erre mondja Jézus, hogy figyeljétek magatokat, fiúk, lányok, hogy milyen kultúrát akartok meghonosítani a gyülekezetben. A versengés kultúráját, ami viszi tovább ezt a borzalmat, amit tapasztaltok mindenhol magatok körül, vagy a szolgálat kultúráját, amely a mennynek a modellje egymás felemelésére. Versengés is támad közöttük. De miért? Azért, mert amikor elkezdték vádolni egymást, amikor elkezdtek egymás fejéhez vágni olyan gondolatokat, ami a másiknak a gyenge pontjára tapintott rá, és még akár igaz is volt, akkor az én képük, az identitásuk nem tudott szilárd talajon megállni. Az én képük, az identitásuk nem gyökerezett még elég mélyre Krisztusban, és ezért felvették a kesztyűt. Ismered ezt az érzést, igaz? Amikor elkezdik megkérdőjelezni, hogy te értékes vagy-e, hogy jól csinálod-e a dolgokat. Ennek a csúcsa, hogy te vagy-e az áruló. Amikor elkezdik megkérdőjelezni az emberek egymás értékességét, munkahelyen, családban, gyülekezetben, ott csak az fog talpon maradni, akinek az én képe sziklaszilárdan Jézusba gyökerezik. Másképpen, ha az én képed bizonytalan, fel fogod venni a kesztyűt, és versengeni kezdesz, hogy téged ne nyomjanak le. Inkább te nyomod magad alá a többieket, ez a versengés, de téged ne nyomjanak le. Rám ne mondja egy János és Jakab, hogy én vagyok az áruló, mondja Péter. Rám ne mondja egy Péter, hogy én vagyok az áruló, mondja Tamás. És így tovább, keresztbe kasul. De miért nem az volt a válaszuk, hogy fiúk, ismertek engem. Nekem nem kell védekezni. Én szeretem az Urat. mai második legfontosabb igazság a versengéssel kapcsolatban így hangzik. A versengés a bizonytalan én képből fakad. A versengés a bizonytalan én képből fakad. A bizonytalan, mozgó, nem elég szilárd identitásból. Ezért a mai délelőttön azt szeretném, hogyha szikla szilárdságúan megerősödnél ma otthon, a képernyők előtt, megerősödnél abban, hogy ki vagy te Krisztusban. Mert hogy Jézus egy ilyen helyzetben, egy ilyen kétségbe ejtően, szomorú helyzetben, ami az ő szempontjából a tanítványokat jellemezte, amikor néhány órára van csak a halálától. Az utolsó perceket tölti együtt azokkal, akiket a legjobban szeret. És egy ilyen helyzetben a tanítványok már megint pozícióharcot vívnak, és már megint nem tudnak arra figyelni, amit Jézus ki akarna jelenteni nekik. Hát ezért ez a helyzet Jézus számára nem csak hogy szomorú, hanem kétségbeejtő lehetne. De ebben a helyzetben Jézus mégsem fakad királyuk, mégsem marasztalja el őket, hanem mit csinál Jézus? Felemeli őket. Hát csodálatos. Nézzétek, mit olvastunk a 28. 30. versben. Ezt olvastuk. Ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben, és én örökségül adom nektek az országot, ahogyan az én atyám is nekem adta azt, hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál, az én országomban, és trónszékekbe ülve ítéljétek Izrael 12 törzsét. Mit tesz Jézus? És ugyanezt teszi velünk itt a Trinity-ben is. Hogy egy kétségbe ejtő helyzetben, amikor úgy tűnik, hogy a tanítványok nem értik. Hogy nem értik meg őt, hogy vakok és süketek az ő kijelentéseinek a meghallására. Jézus nem fakad ki, és nem marasztalja el őket. És nem áll fel az utolsó vacsoránál az asztaltól, hanem mit tesz? Felemeli őket, és rámutat arra a méltóságra, amit Krisztusban nyerünk mindannyian. Arra az új identitásra, amelyben látnom kell magamat, és látnod kell magadat, és amikor a gyülekezetre gondolsz, akkor látnunk kell egymást, az új krisztusi identitás. Fiúk, mondja Jézus a tanítványoknak. Hát nem értitek? Akkor újra elmagyarázom. Még egyszer, újra, mert addig fogom nektek magyarázni, amíg csak élek. Hogy ti értékesek vagytok. Hogy nektek nem kell egymást lenyomva versengeni azért, hogy értékesek legyetek. Mert ti értékesek vagytok azért, amit tettem értetek. És amit tenni fogok, értetek. Hát nem tudjátok, hogy ti trónokat fogtok kapni hamarosan? Hát nem tudjátok, hogy ti a mennyei király udvartartásában az asztalánál fogtok étkezni? Hát ez a legnagyobb méltóságot, a legmagasabb pozíciót jelentette az ókorban, a király asztalánál étkezni. És Jézus nem marasztalja el őket, hanem felemeli őket. És rámutat, hogy az identitásuk nem a pénzükből, nem a pozíciójukból, és nem a szépségükből vagy okosságukból fakad, hanem a krisztusi identitásukból, abból, hogy Jézus értékesnek tartja őket, és még az életét is kész feláldozni értük. A te értékedet mi adja? Te miből keresed önmagad megerősítését? Miből fakad a te identitásod? Pénzből? A pénzhez való viszonyodból sok pénzed van? 2008-ban a gazdasági világválság idején a legelső öngyilkosok a leggazdagabb emberek voltak, mert a pénzhez kötődött az identitásuk. És amikor azt látták, hogy elmegy a pénz, elment az identitásuk. Pozíciókból. Hát politikusokat láthatunk magányosan, egyedül, nem boldogítja őket a hatalom, sőt, időnként egészen groteszk dolgokra is képessé válnak. Hogyha a hatalomhoz kötődik az identitásuk. Szépség. Top modellek válnak orvosi betegekké, mert soha nem érzik magukat elég szépnek. A világ csodája őket, ők meg vattát esznek, ízesített vattát, hogy még vékonyabbak legyenek, mert nem látják magukat szépnek. Mihez kötődik a te identitásod? Jézus azt mondja, és az Isten igéje azt üzeni neked ma reggel, hogy az identitásod, az én képed gyökerezzen bele abba a tudásba, hogy te már értékes vagy azért, amit Jézus tett, érted? Miről szól Jézusnak a szolgálatról szóló kis mini példázata itt? Ezzel szeretném zárni. Azt mondja, hogy ki a nagyobb? Aki ül az étteremben, és lazán, felszabadultan várja, hogy kiszolgálják, vagy a felszolgáló, a pincér, aki kiszolgálja őt. Ki a nagyobb? Hát természetesen mi úgy gondoljuk, hogy igen, az, aki az asztalnál ül, mert megteheti, mert ő felszabadult, lazán van, a másik pedig szolgál felé. De Jézus azt mondja, hogy figyeljetek, nézzétek meg én, mit csinálok itt közöttetek. Szolgálok felétek. Változtat ez azon, hogy én vagyok az Úr, a Mester és a Király? Nem. Na hát akkor ez legyen a modell. Ez a szolgálat kultúrája a gyülekezetben. A te identitásodon semmit nem változtat, és nem változtathat semmit, hogy ki mondja azt, hogy jobb nálad, hogy értékesebb nálad. Itt a gyülekezetben nem változtathat semmit azon, hogy te hogy érzed magad, vagy mások mit mondanak rólad, vagy mit gondolsz, mit vélsz, hogy gondolnak rólad. A te identitásodon és értékességeden semmit nem változtathat senkinek a véleménye, mert te drága és becses vagy Krisztusban, és így nézünk rád. Utolsó gondolat, egy ige, ami mindent összefoglal és megmagyaráz. Második korintusi levélben ezt írja Pál apostol. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint. Ha ismertük is Krisztus test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Ettől tud egy gyülekezet mennyei rendet, mennyei befogadást, és mennyei értékességet közvetíteni. Lehet, hogy én haragtartó voltam, lehet, hogy én gonoszkodó voltam, lehet, hogy gyilkos indulatok voltak bennem, lehet, hogy alkoholista voltam, kisebbségi komplexusban szenvedtem, hatalommániás voltam, a pénzhez ragaszkodtam. De amikor megismertem Krisztust, lement rólam minden teher, el tudtam engedni ezeket a dolgokat. És az én értékességem innentől kezdve Krisztusban gyökerezik, és felszabadulok a szolgálatra. Értitek ezt? Értitek ennek a nagyszerűségét? Hogyha az identitásod, az én képed, az értékességed Krisztusban gyökerezik, akkor nem kell versengened, hogy jónak érezd magadat. Akkor nem kell versengened a munkahelyeden, a családodban, és itt a gyülekezetben sem. Hát ezért mondtam, hogy egy isteni titkot szeretnék elárulni nektek ezen a mai délelőttön, ami alapvetően átformálja az életedet. Az Isten igéje, ha abba gyökerezel, alapvetően átformálja az életedet. Nem test szerint ismerjük egymást, mert új teremtések vagyunk Krisztusban. Mindannyian értékesek, és egyformán értékesek. Még egyszer. Mindannyian értékesek vagyunk, és egyformán értékesek. És így felszabadulunk az egymás felé való szolgálatra. Egy ilyen helyre szerintetek szívesen jönnek az emberek? Én nagyon szívesen mennék. Én ilyen helyre szeretek járni. Én ezért szeretek a gyülekezetünkben járni. Mert itt nem kell megfelelnem. Itt lehetek az, aki vagyok. És amikor rátok nézek, még így a kamerákon keresztül is, akkor csupa-csupa értékes és nagyszerű embert látok. Akik ugyanazt gondolják rólam, hogy értékes vagyok. És ebben a versengés kultúrája elveszti az erejét, a szolgálat kultúrája pedig felemeli az embereket, és felemeljük egymást. Amen. Ezért fogunk most imádkozni. Atyánk, olyan jó volt elmerülni a te igédben. Olyan jó volt megerősödni abban, hogy benned értékesek vagyunk, Úr Jézus. Hogy az adja a mi értékünket, hogy a tieid vagyunk, hogy hozzád tartozunk. Hogy senki sem ragadhat ki bennünket a te kezedből. És Urunk, szeretnénk felszabadulni ebben az értékességben. Szeretnénk felszabadulni ebben az önazonosságban. És szeretnénk egyre jobban és jobban szolgálni egymás és a környezetünk felé. Könyörgünk, hallgass meg bennünket, és tégy bennünket olyan gyülekezetté, ahol a szolgálat kultúrája gyökerezik meg, a versengés kultúrájának pedig mennie kell. Amen.